Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
6 óra.
A Szent István Rádióban.
Csatlakozva a Rómában és szerte a világegyházban elkezdett közös imádságokhoz, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia este a budapesti Szent István Bazilikában közös szentmisét tartott Szentatyánkért, Ferenc pápáért. A Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetítette az eseményt, az utóbbi visszanézhető, így általunk is be lehetett kapcsolódni a közös imádságba. Orbán Viktor miniszterelnök előző éjjel telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel, tudta meg az Index amerikai követségi forrásokból. A telefonbeszélgetés tartalmáról nem szivárogtak ki részletek, de könnyen elképzelhető, hogy a két vezető az ukrán-orosz háborúról is beszélt, hiszen az egyeztetés röviddel azután történt, hogy heves vita alakult ki Donald Trump és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök között a hétvégén az ovális irodában, és emiatt pedig a tervezett ritka földfény megállapodást sem írták alá, írta meg a hírportál. A Kormányzati Tájékoztatási Központ csak annyit közölt, hogy a magyar és az amerikai kormány között folyamatos a kapcsolattartás. A miniszterelnök úr beszélt az amerikai elnökkel, erősítette meg az ATV kérdésére Szijjártó Péter, a héten is lesz még magas szintű kapcsolatfelvétel. Egy amerikai-orosz megállapodás jelenti az egyetlen utat a békéhez a térségben, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Amerika levette a napirendről az ukrán nyersanyag megállapodást, tudatta a pénzügyminiszter a CBS TV csatornának adott interjúban. Scott Bessent szerint ehhez békére lenne szükség, de ebben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nem partner, akinek pedig csak annyit kellett volna tennie, hogy eljön és aláírja a megállapodást, fogalmazott, emlékeztetve ő is a pénteki kamerák előtti heves szópárbajra, amikor Zelenszky összeveszett Donald Trump elnökkel és alelnökével J.D. Vance-szel. A Sándor palotában hivatalosan is esküdtett Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank új vezetője. Az eskütétel előtt, amelynek keretében aláírta a kinevezési dokumentumokat, az egykori pénzügyminiszter fogadalmat tett az alaptörvény tiszteletben tartására, és vállalta, hogy pozícióját a magyar nemzeti érdeket képviselve fogja betölteni. A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére márciusban elkezdődik a lakhatási tőkeprogram, jelentette be a tárca nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Bókai Márton közölte, a 200 milliárd forintos keretösszeg 800 ezer milliárd összértékű ingatlanfejlesztést eredményezhet, 5 éven belül csak nem 30 ezer lakó ingatlan építéséhez járulhat hozzá. A lakhatási tőkeprogramot koordináló Nemzeti Tőkeholding elnök vezérigazgatója abban bízik, hogy a forrás a kínálati oldal fellendítésével letörheti az ingatlanpiaci drágulást. Megkezdődött a magyar kontingens váltása a NATO-koszovói békefenntartó missziójában. A csaknem 280 tagú új állomány az átadás átvétel után áprilistól szeptemberig teljesít szolgálatot, tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium az MT-t. A magyar kormány számára kiemelt jelentőségű a Nyugat-Balkán stabilitása, tartalmazza a közlemény. Igazgatási ülésén döntött a Gazdaságkutató Intézet igazgatósága Molnár László a cég vezérigazgatójának leváltásáról. Új célkitűzéseket és stratégiát fogalmaztak meg, a következő időszakban pedig elsődleges feladatként tűzték ki, hogy a cég digitális átállása megtörténjen, valamint a mesterséges intelligenciát beépítsék a mindennapi tevékenységükbe. Rekordot hozott az idei felsőoktatási felvételi jelentkezés, 129.730-an szeretnének tovább tanulni, ismertette a kulturális és innovációs miniszter. A diploma értéket ad, bérnövekedést jelent, a magyar egyetemek népszerűek, sikeresek és nemzetközi szinten is versenyképesek, emelte ki Hankó Balázs. A tárcavezető Gödöllőn, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen a 2025-ös felsőoktatási felvételi eljárás eredményeit bemutató miniszteri tájékoztatón beszélt. A virág, édesség és ajándékárusokat ellenőrzi a Nemzeti Adó és Vámhivatal szombatig. A NAV is készül a Nőnapra című közleményében. Az Állami Adóhatóság azt írta, egy héten át a nyugtai számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják. Letette a hivatali esküt a hárompárti új osztrák kormány vezetője, a néppárti Christian Stöcker. Ez Ausztriában az első olyan kabinet, amelyet az osztrák néppárt, az osztrák szociáldemokrata párt, valamint az új Ausztria és liberális fórum koalíciója alkot. A 64 éves kancellár mellett a szociáldemokrata párt elnöke András Babler tölti be az alkancellári tisztséget, még a legkisebb koalíciós partnere a NEOSZ elnöke a külügyminiszter lett. A 14 tagú kormányban 6-6 tárca jutott az ÖVP-nek és az SPÖ-nek, 2 pedig a NEOSZ-nak. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél nem élénkül fel. A hőmérséklet a reggeli órákban -4, napközben aztán +12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek közt színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember március 2-ai száma. A tartalomból. Szívvel, szakértelemmel a rászorulókért. Interjú Vajda Norberttel, a 75 éves katolikus szeretetszolgálat főigazgatójával. Mária Celben állítanak szobrot Mincenti bíborosnak. Beszélgetés Kovács Gergellyel. Pusztítani könnyű, építeni nehéz. Ökumenikus imádság Ukrajna békéjéért. Hűség és derű. Bábel Balázs érsek átvette a hit pajzsa díjat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2025. március 4-én, kedden, méghozzá húshagyó kedden, a farsangi időszak utolsó napján. A technikai munkatárs Somogyi Márton, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet szokás szerint egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformmal jelentkezem, majd a napverse hangzik el, amely ma József Attila Milyen jó lenne nem ütni vissza című költeménye lesz. 7:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána szívem első gondolata Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az EGRI Bazilikából, utána híreket mondunk, majd a szentek, szent életű emberek következik, és ebben Szent Kázmérről hallanak. Kedves hallgatóink, programajánlóval is jelentkezem még 8 óra előtt. Műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok.
Where do I begin to tell the story of how great a love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Special things with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Who could be lonely? I reach for her hand, it's always there. By the hours in a day, I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a hosszú és egészséges élettitkáról beszélget dr. Újhelyi Nelli táplálkozási kultúra kutatóval, a Longevity magazin főszerkesztőjével, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Mediterrán országokat említett, és én nekem rögtön az ugrott be, hogy mediterrán táplálkozás, és hogyha ugye úgy mutattam be, hogy táplálkozási kultúra kutató, akkor itt, hogyha a végcél tekintetében ugye a hosszú egészségben eltöltött életévek, a táplálkozásnak azt gondolom nagyon-nagyon komoly szerepe van.
Ez így van, mi is így gondoljuk, és a kutatások is ezt mutatják, hogy nagyon-nagyon fontos, és talán nem azt mondom, hogy a legfontosabb, nehéz ezekben ugye rangsorolni, nem is szeretnék ilyen állást foglalni, de a táplálkozás az mindenképpen egy fontos pillér. És igen, a mediterrán étkezés, ami itt elhangzott, az valóban egy olyan típusú táplálkozási forma, ami ma már a szakemberek közt egyfajta konszenzus, hogy a lehető legtöbb ember számára valóban az egészséges étkezés alapját jelentheti. Miről van szó? Egyrészt arról, hogy ez nem egy szigorú diéta, tehát nem arra kell gondolni, hogy pontosan meghatározott étkezési tervet kell követni. Sokkal inkább arról van szó, hogy egy olyan keret, egy olyan táplálkozási keret, amiben érdemes gondolkodni, és ami alapvetően az alapanyagokat szabja meg, és azon belül a mindennapi étkezésben bármit összeválogathatunk és kísérleteztethetünk, úgyhogy alapvetően érdemes a mediterrán diétát rá figyelni, megismerni, hogy milyen alapanyagai vannak, és nyilvánvaló a nevéből ered, ezt főként a mediterrán régiókban követik az emberek. Ott egy picit azt is mondhatnánk, hogy a helyi kultúrának a része, a tradicionális táplálkozási kultúra részét képzi ez a típusú étkezési rendszer. És amit fontos, hogy olyan alapanyagokat tartalmaz, ami bizonyítottan például gyulladás csökkentő hatással bír a szervezetbe, tehát itt például az olívaolajra gondolok, ami jelen van a hétköznapi táplálkozásban. A magyarországi étkezéshez képest azt is mondhatnánk, hogy viszonylag kevesebb állati eredetű húsfogyasztás van jelen a mediterrán étrendben, és nagyon hangsúlyos, és ez a legfontosabb, a friss zöldség és gyümölcs jelenléte nagy mennyiségben. A legtöbb étkezés tartalmazza ezeket az összetevőket, emellett a hüvelyesek fontos elemei a mediterrán étrendnek, illetve a magvak, diófélék, és hát nyilván a hal, ami mellett, illetve a tengeri élelmiszerek, ami mellett nehéz elmenni, és mondhatnánk azt, hogy Magyarországon viszonylag kevésbé elfogadott, vagy közkedvelt élelmiszer, ilyen szempontból a tengeri alapanyagok, viszont azt mutatják az adatok, hogy érdemes lenne ezekből is, és hát nem is tengeriekből, de mondjuk folyami halakból többet fogyasztani.
Elhangzott egészségügyi perceinkben ez alkalommal a hosszú és egészséges élettitkáról beszélgetett dr. Újhelyi Nelli táplálkozási kultúra kutatóval, a Longevity magazin főszerkesztőjével, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most útinform, mi a helyzet az utakon. Országszerte csapadékmentes az idő. A gyorsforgalmi, valamint a fő és mellékutak burkolata többnyire száraz, helyenként sónedves. A látási viszonyok mindenütt jók. Általában szélcsend van, elszórtan gyenge a légmozgás. S egyéb hírek. Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 114-es és a 115-ös kilométer között a műszaki átjárót aszfaltozzák. A belső sávot lezárták. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés és a 144-esnél közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapokon jelzőrök irányítják a forgalmat. Somoskőújfalu átkelési szakaszán a 65-ös kilométernél a 21-es főúton közműjavítás miatt a félútpályát lezárták. És a 441-esen a Nagykőrös déli határában a 20-as kilométernél útépítők dolgoznak. A hétvégéig táblák hívják fel a figyelmet az útszűkülettel járó munkákra. És a kompokról egyelőre nem érkezett semmi hír. Útrakelés előtt tájékozódjanak az útinform.hu oldalon.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most a várható időjárásról. Túlnyomóan száraz, derült idő várható, néhol kevés fátyol felhővel, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet kora délután 10 és 15, késő este mínusz 3 és plusz 7 fok között alakul. A következő napokban egyre inkább fölénk helyezkedő anticiklon áramlásában enyhe és száraz léghullámok érkeznek fölénk. Emiatt napról napra melegszik az idő. Az éjszakák lassan enyhülnek, emellett a hét második felében a csúcsérték döntően 15 és 20 fok között alakul. Na és akkor nézzük, hogy hány fok van most jelenleg. Egyelőre még nem enged a fagy a szorításából. Békés Csaba mínusz 4 fok, Budapest mínusz 2, Debrecen mínusz 3. Győrött mínusz 2 fok van, a Kékesen plusz 1. Miskolc napkor mínusz 2 fok, Paks mínusz 4, Pécs 0. Sármelléken mínusz 3 fok van, Siófokon mínusz 1, Szegeden, Szolnokon és Szombathelyen mínusz 3. Sátoraljaújhely mínusz 2 fok, Ittegerben mínusz 6 fok van, és Jászberényben mínusz 4. A napi melegrekordot Selje tartja, Baranya vármegyében 2019 óta 21,7 Celsius fokkal. 1987-ből származik a hidegrekord, a napi hidegrekord, mínusz 22 fokkal, azóta is paksé az érdem. Orvos meteorológia. Fronthatással ma nem kell számolni, de a több fokos melegedés miatt az időjárás változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások lesznek tapasztalhatók, ilyenek a fejfájás, a teljesítőképesség csökkenés és a vérnyomás változás. Kedves hallgatóink, rövidesen a napversét hallják.
Verses and you'll be well it got Verse. Milyen jó lenne nem ütni vissza, mikor nagyokat ütnek rajtunk. Milyen jó lenne nem ütni vissza, se kézzel, se szóval. Világítni a napvilággal, elaltatni az éjszakával, szólni a gyávaság szavával, de sose ütni vissza. Lelkeimmel pörölnöm kéne, s élvén is vagyok most a béke. Kristály patak víz folydogál gyémántos medrő ereimben, szelíd fényesség az ingem, és béke, béke mindenütt, pedig csak én élek vele. Fölemelnek a napsugarak. Isten megcsókolja minden arcom, és nagy, rakott szekerek indulnak belőlem a pusztaság fele.
Elhangzott József Attila Milyen jó lenne nem ütni vissza című verse. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten. Apja szappanfőző, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját. Nagy szegénységben éltek. Attila öcsödre került nevelőszülőkhöz. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult. Ott ismerkedett meg Juhász Gyulával. Az ő segítségével és előszavával jelent meg első kötete a Szépség koldusa. 24-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, onnan azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután külföldön tanult, 27-ben tért haza Budapestre. Utolsó kötete az 1936-ban megjelent, Nagyon fáj sem hozta meg a várt elismerést. József Attila 1937-ben hunyt el Balatonszárszón.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából a kórházból a háború még abszurdabbnak tűnik. Ferenc pápa úrangyala imája. A Szent Atya állapota vasárnap is stabil maradt, nyugodtan töltötte a vasárnap éjszakát. Krajewski bíboros, imádkozzunk az egész egyházzal együtt a pápa egészségéért. Isten szolgája, Alcide de Gasperi hívő katolikus államférfi, világító torona jövő nemzedékei számára. Baldassare Reina bíboros beszéde az olasz politikus boldog avatási ügye egyházmegyei szakaszának lezárásakor. A kórházból a háború még abszurdabbnak tűnik. Ferenc pápa úrangyala imája. A Gemelli kórházban tartózkodó Ferenc pápa immár egymás követően a harmadik vasárnap nem vezette személyesen a déli úrangyala imát. A Szentszék sajtóterme közzétette beszédének írásos szövegét, amelyben a Szent Atya köszönetet mondott az orvosok gondoskodásáért és a hívek szeretetéért. Ferenc pápa egyben hálát adott Istennek azért a lehetőségért, hogy testben és lélekben osztozhat annyi beteg és szenvedő ember állapotában. Szívemben érzem az áldást, amely a törékenységben rejlik, írta a Szent Atya, és ez alkalommal is felhívásra fordult minden háború befejezéséért, a meggyötött Ukrajna, a Közel-Kelet, Myanmar, Szudán és Kivu békéért. A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus az öt érzésszerv közül kettőre hívja fel a figyelmünket, a látásra és az ízlelésre. Kezdte beszédét a Szent Atya, ennek a két érzékszervnek a helyes használatához fűzve gondolatait. Ami a látást illeti, Jézus arra kér minket, hogy edzük a szemünket arra, hogy jól megfigyeljük a világot, és gondoskodó szeretettel tekintsünk fele barátainkra, utalta pápa az evangélium szavaira. Vesd ki előbb a magas szeméből a gerendát, és csak aztán törődjél azzal, hogy kivedd a szálkát fele barátod szeméből. A testvéri korrekció csak ezzel a gondoskodó, nem pedig elítélő tekintettel lehet erény, állapította meg a Szent Atya hozzátéve, hogyha nem testvéri, akkor nem korrekció. Ami a másik érzékszervet, az ízlést illeti, Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy minden fát gyümölcséről ismerünk fel. Az embertől származó gyümölcsök például a szavak, amelyek az ajkán érlelődnek, így a jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, hiszen a szív bőségéből szól a száj. A rossz gyümölcsök az erőszakos, hamis, közönséges szavak. A jó gyümölcsök az igaz és becsületes szavak, amelyek ízt adnak a párbeszédjeinknek. Ezeket a gondolatokat még ismét a kórházba küldöm nektek, ahol, mint tudjátok, már több napja tartózkodom, írta beszédében a pápa, majd köszönetét fejezte ki az orvosoknak és az egészségügyi dolgozóknak figyelmükért és gondoskodásukért. Arról is beszámolta a híveknek, hogy szívében érzi azt az áldást, amely a törékenységben rejlik, mert éppen ezekben a pillanatokban tanulunk meg még jobban bízni az Úrban. Ferenc pápa egyben hálát adott Istennek azért a lehetőségért, hogy testben és lélekben osztozhat annyi beteg és szenvedő ember állapotában. Megköszönve az imákat, amelyek a világ számos pontjáról érkező hívek szívéből szállnak fel az Úrhoz, majd mindnyájukat arról biztosította, hogy érzi szeretetüket és közelségüket. Ez a különleges időszak olyan számára, mint a Isten egész népe magával hordozná őt és támogatná. Ismételten köszönetét fejezte ki a pápa minden hívőnek, majd a következő szavakkal fejezte be beszédét. Én is imádkozom, értetek, és különösen a békért imádkozom. Innen a háború még abszurdabbnak tűnik, imádkozom a meggyötött Ukrajnáért, Palesztináért, Izraelért, Libanonért, Myanmarért, Szudánért, Kibúért. Végül arra buzított, hogy forduljunk bizalommal Máriához, és bízzuk magunkat őrá, aki a mi anyánk. Ferenc pápa állapota vasárnap is stabil maradt, nyugodtan töltötte az egész vasárnap éjszakát. A Szent Atya nyugodtan, jó hangulatban töltötte a szombatot és vasárnapot. A pénteki hörgő ruhám nem tért vissza, állapota stabil, vasárnap reggel meglátogatta őt Pietro Parolin bíboros államtitkár és helyettese Edgar Pagna Parra érsek. Vasárnap esti szentszéki jelentés Ferenc pápa állapotáról, március 2-án este 6:30. A Szent Atya klinikai állapota vasárnap is stabil maradt. A pápa nem szorult rá nem invazív gépi lélegeztetésre, hanem csak nagy áramlású oxigénterápiával kezelték. Láztalan. Tekintettel a klinikai kép összetettségére orvosai továbbra sem adnak prognózist, azaz kór javaslatot. A Szent Atya vasárnap délelőtt szentmisén vett részt azokkal együtt, akik kórházi tartózkodása során ápolják őt, majd váltakozva pihent és imádkozott. A szentség sajtóirodája hétfőn reggel 8-kor közölte, a Szent Atya nyugodtan töltötte az egész éjszakát. Matteo Bruni szentségi szóvivő vasárnap délelőtt bejelentette, hogy a Szent Atya vasárnap reggel fogadta Pietro Parolin bíboros államtitkár és helyettese Edgar Peña Parra érsek látogatását. A nyugodtan töltött szombat éjszakája után Ferenc pápa megreggelizett, kávét ivott, majd karosszékbe ülve újságot olvasott. Gyógykezelése folytatódik. Krajszki bíboros, imádkozzunk az egész egyházzal együtt a pápa egészségéért. Vasárnap este 9 órakor immár 7. alkalommal gyűltek imára a hívek a Szent Péter Bazilika előterében, hogy a szentolvasót imádkozzák Ferenc pápáért. Ez alkalommal Konrád Krajewski bíboros, pápai főaramizsnás vezette a rózsafüzér dicsőséges titkainak imádkozását. A Vatikán városállam kormányzósága kezdeményezésére a múlt hétfőn kezdődött rózsafüzér imát vasárnap este a lengyel Konrád Krajewski bíboros pápai fő alamizsnást imádkozta annak dicsőséges titkaival Krisztus feltámadásának eseményeiről. Krajewski bíboros az egész egyház imáját kérte Ferenc pápa gyógyulásáért. Az egész egyházzal együtt imádkozzunk a Szent Atya egészségéért. Szűz Mária, az egyház anyja támogassa őt ebben az időszakban, szólt a bíboros bevezető felhívása a közös imádság kezdetén. A szombat esti rózsafüzét Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztériumának prefektusa vezette, még a hétfő esti imát Robert Francis Prevost bíboros, a püspöki dikasztérium prefektusa vezeti. Isten szolgája Alcide de Gasperi világító torona jövő nemzedékei számára. Baldassare Reina bíboros beszéde. Lezárult Isten szolgája Alcide de Gasperi olasz politikus, világi hívő és családapa boldogavatási ügyének egyházmegyei szakasza. Az egyházmegyei vizsgáló záró ülését február 28-án 12 órakor tartották meg a Lateráni apostoli palotában Baldassare Reina bíboros Ferenc pápa római helynöke elnökletével, aki Isten szolgáját, az egységes Európa egyik alapító atyát a jövő nemzedékeinek világító tornyaként jellemezte. Az egyház története tele van olyan személyekkel, akik fénynyomot hagytak maguk után. Közülük kiemelkedik Alcide de Gasperi alakja, kezdte beszédét Reina bíboros rámutatva, hogy a 20. század olasz történelmének egyik legjelentősebb alakjáról van szó, aki politikai látásmódjával és kormányzási készségével eredményesen vezette Olaszországot történelmének egyik legnehezebb időszakában. Politikai örökségéhez tartozik a háború utáni újjáépítésen túl a demokratikus intézmények megszilárdítása és az Egyesült Európa építése. Közvetítő képessége, pragmatizmusa és az állam iránti lojalitása következtében az olasz és az európai politika még ma is vonatkozási pontként tekinthet rá, szögezte le a pápa római helynöke, majd felidézte az olasz kereszténydemokrata politikus életrajzát. Alcide de Gasperi 1881. április 3-án született Pévetezinóban, amelyik osztrák-magyar uralom alatt álló Trentino megyében. Kétnyelvű kulturális környezetben nőtt fel, ami hatással volt képzésére és nemzetközi nyitottságára. A fiatal de Gasperi, miután a Bécsi Egyetem modern filológia szakán diplomát szerzett, újságírói és politikai tevékenységért folytatott, együttműködött az Il Trentino című újsággal, és elkötelezte magát az osztrák-magyar monarchián belüli olasz közösség érdekeinek védelme mellett. 1911-ben a bécsi parlament képviselőjévé választották, ahol kitűnt Trentino megye közigazgatási és kulturális autonómiáit folytatott tevékenységével. Az első világháború befejezését követően, miután szülőföldjét Itáliához csatolták, Alcide de Gasperi egy új nemzeti környezetben, az olasz néppártban folytatta politikai szereplését. A fasizmus hatalomra jutásával felosztották a néppártot, és de Gasperi a rezsim üldözöttjévé vált. 1927-ben letartóztatták, és 4 év börtönre ítélték, majd kegyelmet kapott, de évekig bizonytalan gazdasági körülmények között élt, a vatikáni apostoli könyvtárban talált menedéket. Ebben az időszakban tökéletesítette politikai és társadalmi megfontolásait, megalapozva a politikai katolicizmus második világháború utáni újjászületését. A fasizmus bukása után Alcide de Gasperi az Itáliát évtizedekig vezető kereszténydemokrata párt megalapításának egyik főszereplője lett. 1945-ben miniszterelnökké nevezték ki, és ő vezette az országot az újjáépítés és a demokratikus folyamat kezdetének döntő jelentőségű éveiben. De Gasperi politikai vezetőt nagyhitű és fedhetetlen erkölcsű emberként ismerték. Számos tanú és történész egybehangzó leírása szerint olyan politikus volt, akit mély lelkiség jellemzett, tevékenységét az élet és a közszolgálat keresztény szemlélete ösztökélte. A szilárd hit volt állandó iránymutatója, áthatotta minden politikai döntését és cselekedetét. Hitét nem csak a magánéletben vallotta meg, hanem konkrét elkötelezettségként megvalósította a gyakorlatban egy igazságos és egységes társadalom építése érdekében. Szögezte le beszédében Reina bíboros, majd rámutatott Isten szolgálja alaptermészetének egyik jellemző tulajdonságára, miszerint derűsen és reménykedve nézett szembe a nehézségekkel. Európa jövőképe a népek közötti együttműködésen alapult, befogadva és előremutató megközelítést tükrözött, amely szöges ellentében állt a földrészt a korábbi évtizedekben megosztó nacionalista felfogásokkal. Számára az országhatár nem egy elkülönítő korlát volt, hanem a különböző kultúrákat összekötő híd jelképe. Alcide de Gasperi a politikát igazságérzettel és becsülettel gyakorolta. A politika és az intézmények válsága idején Alcide de Gasperi példája fontos kiindulási pontot jelenthet a kortárs viták számára, fejtette ki Baldassare Reina bíboros. Isten szolgálja politikai tevékenységéből kiemelte annak egyik leglényegesebb aspektusát, amely az egységes Európa felépítése volt. De Gasperi eszméje a különböző társadalmi és politikai erők közötti párbeszédre épülő politikáról szintén követendő példa lehet. egy olyan korban, amelyet a polarizáció és a populizmus jellemez, az intézményekbe vetett bizalom helyreállításának szükséges megközelítése lehet Alcide de Gasperi módszere, amely a konstruktív konfrontáción és a közös megoldások keresésén alapul. Isten szolgájára nem csak mint nagy államférfira emlékezünk, hanem mindenek előtt, mint az Istenbe vetett mély hit és az erkölcsi fedhetetlenség emberére, folytatta beszédét Reina bíboros. Életét nehézségek és megpróbáltatások jellemezték, de mindig a szolgálat szellemével és a közjó keresztény látásmódjával nézett szembe az akadályukkal. Soha nem veszítette el az isteni gondviselésbe vetett bizalomát, és mindvégig elszántan törekedett az igazságosságra. Politikai elkötelezettségét nem személyes ambíciói, hanem a felebarát szolgálatára való őszinte elhivatottság vezérelte. Tevékenységét ezért profétai papi és királyi küldetésként jellemezték, amelynek célja a társadalom jobb jövőjének építése. Isten szolgájának alakja továbbra is rendkívül időszerű, hangsúlyozta Reina bíboros. Hozzájárulása az olasz demokrácia építéséhez, az európai integrációban, valamint a politikai vezetésben betöltött szerepe kiindulási pontot képviselhet a jelen kihívásainak kezeléséhez. A politikai képviseletiség reprezentáció válsága idején Alcide de Gasperi példája arra hív minket, hogy fedezzük fel újra a közszolgálat, a szakértelem és a felelősség értékét. Gondolatai és politikai tevékenysége nem csupán a múlt történelmének részét alkotják, hanem a jövő számára is erőforrást, hivatkozási pontot jelentenek, mint azok számára, akik komolyan és ügybuzgóan akarják elkötelezni magukat a közjó érdekében. Akik közvetlenül ismerték, szerény és visszafogott emberként jellemzik, aki élet példáján keresztül képes volt mély lelkiséget közvetíteni környezete számára. Reina bíboros idézte de Gasperi leánya Maria Romana szavait, miszerint édesapja következetesen dicsekvés nélkül élte meg hitét, amelyet naponta imádsággal és elmélkedéssel táplált. Még olyan jelentős személyiségek is, mint Szent 23. János, elismerték Isten szolgája keresztény tanúságtételének nagyságát. Roncalli pápa szerint életét és a mások iránti szolgálatát bibliai látásmód ihlette. Lelki és politikai öröksége sok ember emlékezetében még ma is él. A tisztesség, a szolgálat és a közjó iránti elkötelezettség példája továbbra is hivatkozási pont marad a mai társadalom számára, különösen egy olyan időszakban, amikor a politika értékek és eszményképek hiányával küzd. A nevét viselő, a szociális igazságért küzdő de Gasperi alapítvány tovább viszi Isten szolgája üzenetét, előmozdítva az életét vezérlő elvek által ösztökélt kulturális és társadalmi tevékenységeket, mondta beszédében Reina bíboros, majd Isten szolgája életszentségének híréről szólt. Alcide de Gasperi halála nagy megrendülést okozott a nép körében. Ezrek és ezrek kísérték koporsóját Trentóból Rómába, spontán gesztusokkal fejezve ki szeretetüket és meggyőződésüket, hogy igazságos és erényes ember volt. Néhányan még közbenjárását is kérték, amint azt az útközben elhangzó könyörgések is mutatják, Alcide, imádkozz értünk! Életszentségének híre a Fama Sanctitatis széles körben elterjedt. A halálát követi hosszantartó gyász arról tanúskodik, hogy nem csak államférfiként, hanem egyben a nemzet jelentős erkölcsi útmutatójáként tisztelték, széles körben elterjedt az a meggyőződés, hogy példamutatóan gyakorolta a keresztény erényeket. Beszéde befejező részében Baldassare Reina bíboros annak a reményének adott hangot, hogy az egyház elismeri Alcide de Gasperi hősies erényeit. A történelem egy olyan korszakában, amikor szükség van hiteles és következetes vezetőkre, Isten szolgálja Alcide de Gasperi alakja időszerű példakép, amely értékes tanításokat kínál fel a politikában és a társadalmi munkában elkötelezettek számára. Spirituális és politikai öröksége továbbra is világító torony marad a jövő nemzedékek számára, megerősítve, hogy az integritás, az elkötelezettség és a kötelességtudat kitörölhetetlen nyomot hagyhat egy ország történelmében. Vonta le a végső következtetést Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke, Isten szolgája, Alcide de Gasperi boldog avatási ügyének egyházmegyei szakaszát lezáró beszédében. Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Kied a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent nevet, ilyen a dicsőség és imádás. Felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent nevet, ó hatalmas, keze nagy csodákat tesz, veled senki nem ér fel. Senki nem érte, ó hatalmas, keze nagy csodákat tesz, veled senki nem érte, veled senki nem érte, ó hatalmas.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumi részlet az előző nap folytatása. A gazdag ifjú hiába volt kezdetben rendkívül lelkes és jó szándékú, nagy vagyona végül megakadályozta abban, hogy az Úr tanítványa legyen. Távozása alkalmat ad Jézusnak arra, hogy tanítsa övéit, akik a rájuk váró jutalommal kapcsolatban kérdezik őt. Ebben az esetben is Péter apostol az, aki a többiek nevében szól. Ő és a többi tanítvány ugyanis a gazdag ifjúval ellentétben készek voltak mindenről lemondani, elhagyni családjukat, hogy Jézus követői legyenek. A keresztény emberek olykor hajlamosak arra, hogy éles határt húzzanak a jelen élet és a jövőbeli örök élet között, mintha a földi javakról való lemondást Isten csak a túlvilágon fogja valamiképpen kárpótolni. Jézus válaszában nincs meg ez a szétválasztás, hanem a jutalmat már a földi életre is megígéri. Mindazok a földi javak és emberi kapcsolatok, amelyeket Jézusért elhagyunk, már ezen a világon megtérülnek. Isten gondoskodik arról, hogy semmiben ne szenvedjünk hiányt, és arról is, hogy az egyház közösségében új családra találjunk. Mindezt ajándéknak, Isten kegyelmének kell tekintenünk, aki százszoros jutalmat ígér, s aki az üdvösségnek, az örök életnek is az ajándékozója. Kérjük Jézust, hogy növelje bennünk az örök élet vágyát.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Agri Bazilikából. Az énekrend a következő. A Hozsanna 233-as számú éneke lesz, bevonulás, felajánlás és áldozás alatt is. Annak is az A, az E és a H vers szakai. Kezdősorra minden földi dolgunk messze elmaradt. És szintén a Hozsannából lesz a kivonulás ének, a 48-as, az Isten áldjon tündejáték. Még egyszer tehát az énekszámok, a Hozsannából a 233-as és a 48-as. Imádkozzanak velünk!